Köszönöm szépen. Elvileg én adtam egy ülésrendet. A kérdések sorrendjébe kellett volna üljetek, de hát ez a sorrend elmaradt, úgy veszem észre. Így majd kapkodok össze, de legalább egy kicsit karban tartom a lábaimat. Köszönöm szépen eminens kollégáknak, hogy elfogadták a felkérésünket, és a kerekasztal beszélgetés résztvevői tisztét betölthetik. Habár én úgy gondolom, hogy helyet kéne cserélni, mert végül is egy akkora közösség vagyunk, ahol mindenkinek meghatározó szerepe volt az elmúlt 30-25 évben, a network shopok történetében is, de magának a NDF-nek a történetében is, de az a helyzet az, hogy választani mindig kell, és úgy gondoltuk a előkészítő bizottsággal egyetértésben, hogy a kollégákat szólítanánk meg. Engedjétek meg, hogy azért, akik esetleg nem ismernék a kintülőket, azért gyorsan bemutassam volt, esetleg jelenlegi beosztásukat is figyelembe véve. Dr. Bakonyi Péter, ő az NIF program egyik alapítója, az NIF operatív bizottságának az elnöke, a Hungárnet ügyvezető elnöke, mondjuk ezek a IF-hez köthető legfontosabb titulusai. Dr. Bálint Lajos, ő az NIF intézet nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettese, számos nemzetközi szervezet, NIF, Hungárnet képviselője, stb. Dr. Csaba László, ő is a program egyik alapítói közé tartozik. Az NIF műszaki tanácsának volt évekig elnöke, az első Magyarország X-szülőt adathálózat vezető tervezője, és ide is csak azt tudom mondani, hogy stb., mert nagyon sok minden feladatot végzett Laci. Dr. Gál Zoltán, a korábbi KLT-e, TTK informatikai igazgatója, jelenleg a Debreceni Egyetem NIF szuperszámítóközpont igazgatója, műszaki tanács tagja, Network Shop program bizottsági tagja. Dr. Kistóth Lajos, az Eszterházy Károly Egyetem, Kléb Egyetem Média Informatikai Intézetének igazgatója, az NIF programbizottság tagja. Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtárának főigazgató helyettese, az NIF műszaki tanács tagja, Hungárnet elnökségi tag, a könyvtár szakosztály vezetője, programbizottsági tag. Krón Norbert itt szerettük volna a sorok között látni, de kimentését kérte. Én most tudtam meg az ebédnél, hogy nem tud jelenlenni, mert holnap Franciaországba szólította az élet, és valószínűleg ez volt az oka. Martos Balázs urat, a MTA Staki alapítói közé, az NIF alapítói közé sorolom részemről, a Hábon vezető tervezője, az NIF MT tagja éveken át, a CERT Hungary alapítója, a V3C tagja, szabványosítás, stb. Ezt már a diátadásnál Zombori professzor úr felolvasta, úgyhogy annyi testületnek a tagja, hogy tényleg hosszú sor. Dr. Márai Tamás, az NIF általános műszaki igazgatóhelyettese, a műszaki tanács tagja, a magyarországi World Wide Web bevezetésének úttörője, hosszú évekig a Műszaki Egyetemről képviselte az informatikát, a Hungárnet Etikai Bizottságának a tagja, az NIF Network Shop Program Bizottságának tagja, a magyarországi szuperszámítás technika egyik megalapítója, az NIF hírlevél szerkesztője. Most azért mosolyogok magamban, mert ugye előre megfogalmaztam néhány kérdést a kollégák felé, és amikor a Tamásnak átadtam ezt a ívet, akkor döbbenve láttuk, hogy az ő kérdése nincsen felírva, és azt gondolt, hát akkor ő kis elő ide, de látod ott, a felsorolásban részletesen benne volt. Tehát dr. Tószegi Zsuzsanna, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal munkatársa, hosszú éveken át itt is felsorolhatnám azokat a helyeket, ahol tevékenykedett. OSK, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ, a Hungárnet elnökségi tagja, a Network Shop programbizottsági tagja, alkalmazó és tartalmi, az NIF arculata kialakításának egyik kiemelkedő személyisége, dr. Wondervis Lajos, a Veszprémi Egyetem, majd az ELTE informatikai igazgatója, a Színház Filmvészeti Egyetem kancellárja, ebben a minőségében igen-igen hatékonyan segítette azt, hogy az NIF fönnmaradása az végül is a kancellária részéről is valamilyen úton, módon hangot kapjon. Köszönjük szépen ezúton is. Ugyan nem sikerült, de az egy másik történet. Professzor dr. Zombori László, a Budapesti Műszaki Egyetem mikrohullámú tanszékének professzora, egyben a Műszaki Egyetem dékánja, villamoskari dékánya volt hosszú éveken keresztül, és hát az NIF program alapítói között van a Hungárnet alapító elnöke, az NIF program tanácsának képviselője, tagja, és hát a programbizottságunknak is a tagja. Ennyit a bemutatásról, és most engedjétek meg, hogy mindenkinek egy egyperces kérdést tegyek fel, egy általános kérdést, eléggé triviális, de gondolom röviden igennel, nemmel is megválaszolható, de nem baj, hogyha egy-két mondattal kiegészítitek. A kérdés a következő, hogy mi a véleményük arról, hogy az NIF program betöltött szerepe megfelelte a nemzetközi elvárásoknak és a hazai elvárásoknak, és mennyiben járultunk hozzá az internetkultúra megteremtéséhez és fejlődéséhez Magyarországon. Akkor így balról jobbra haladva most, Miklós.
Én azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb, aminek egy része vagyunk most itt ebben a pillanatban is, hogy tehát a barátságos, a feladatokra, a szakmára koncentráló, önzetlen együttműködés. Én ebben látom az internetnek, különösen az akadémiai szférában az internetnek, és speciálisan az egész NIF programnak is a nagyszerűségét, és azt hiszem, hogy ezt a feladatot nagyszerűen betölti és betöltötte, és azt hiszem, hogy az a cél, hogy ezt minél inkább tudatosítsuk, és minden inkább próbáljuk gyakorolni.
Én azt gondolom, hogy a leg nagyobb dolog talán az volt, hogy amikor Magyarországra is eljöhetett már az internet, tehát megszűnt a kokom, és megszűnt az a gátló tényező, hogy csatlakozhassunk, akkor itt volt egy ilyen kész szervezet, és megfelelő anyagi háttér, és így talán a környező országokhoz képest is a leggyorsabban tudtunk haladni ebben az internet hazai elterjesztésében.
Köszönöm szépen. Itt azért egy dolgot, a felsorolásnál csusszantam egyet, pont amikor a Miklós felállt, volt, akit nem mutattam be. Pásztor Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Staki NIF-i alapító, műszaki tanácstag, az NIF szavar szoftver alkalmazások sorának tervezője, az Y szemináriumok meghatározó személyisége. Bocsánat, elnézést. És akkor talán István, ha...
Köszönöm. Hát egy percben egy ekkora kérdésre nehéz válaszolni, úgyhogy én egy kis szeletet gondoltam ki. Tehát az NIF ugye nagy szerepet vállalt az információs infrastruktúra kiépítésében, ezt tudjuk, erről sokan beszéltek. A könyvtár közgyűjtemények részéről az internetes tartalom bővítésében is sok nagy szerepet vállalt. Erről is volt és lesz szó. Ami talán kevésbé, és erről jöttem föl néhány régi emlékképemet, azaz, ez ugrott be, hogy a Magyarország internetkultúra megteremtésében, ugye ebben evidens a Network Shop, egy nagyon fontos konferencia már 25. éve, ezt a 20-et ezt mindenki ismeri. Talán már sokan nem tudják, de még néhány hozzám hasonló Matuzsálom emlékszik például olyanra, hogy NIF füzeteket adott ki az NIF támogatásával a különböző szakterületeken, az internetkultúra megteremtését segítette. Hát már nem is emlékszem, 95-96 tájékán ezek a Magyar Etnos Könyvtárban megtalálható egy gyűjteményes kötetben. Aztán amire még az internet támogatásával sor került, az én csak egy példát hozok, biztos van más is, de egybe aztán belekeveredtem. A leánykori nevén Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lévő INKA alapítvány, Tamás Kalajos vezette INKA alapítvány rendszeresen éveken keresztül, megint csak Hungarnet támogatással, különböző témákban tartott internet tanfolyamokat, és azt hiszem, hogy itt jó, az itt ülők és meg itt a sorok között is látok jó néhány korábbi oktatót, aki a különböző területeken azt hiszem, hogy több száz könyvtárost, levéltárost és egyéb szakembert képzett. És még egyet hadd mondjak el, arra már szerintem még kevesebben emlékeznek, Kokaskarcsi viszont még talán igen. Például olyan is volt, hogy egy netvadász néven az InfoPen című, igen, InfoPen című újság támogatásával megint csak egy ilyen népszerűsítő forráskutató játékot készítettünk hétről hétre, és ez az az idő volt, amikor még nem voltak mobilkütyük, és amikor az utcán valaki megszólított valakit, hogy mi az az e-mail, meg mi az az online, akkor 10 ember közül 8 még gőzenem volt, hogy ez teszik-e vagy vissza.
Köszönöm szépen István, az jött tovább.
Nagyon sok mindent lehetne itt említeni, talán egy picit csatlakoznék akkor Istvánhoz, hogy én azt emelném ki, hogy sokszor ez nem jut eszünkbe, vagy megfeledkezünk róla, de igazából az NIF infrastruktúra és szolgáltatás halmaz, meg mindaz, amit most István is felsorolt, az a sok fajta kultúra teremtő, ismeretterjesztő erőfeszítés, ami az NIF keretében megszületett, megvalósult, ez adta a bölcsőjét annak a szakember társadalomnak a Magyarországon, akik ma az internetet csinálják, nem az NIF-nél, hanem bárhol. Tehát ritka kivételtől eltekintve Magyarországon minden szakember, aki internethez, hálózati technológiákhoz ért, és ilyen területen dolgozik, az itt nevelkedett. Itt kezdte, itt találkozott először, az NIF infrastruktúrával találkozott először, ezen keresztül ismerte meg, ennek a programnak a keretén belül kezdte magába szívni ezt az egészet, és azt hiszem, hogy ennek a hatását néha alábecsüljük, ez nagyon fontos.
Köszönöm, Tamás.
Miklós, amikor megkaptam a felkérést, arra gondoltam, hogy biztos nosztalgiázni fogunk, tehát én erre készültem. Úgyhogy most azt eleveníteném föl, hogy Veszprémben annak idején, nagyon régen, amikor az első IP datagram elindult, akkor én éppen ott álltam a gép mellett. És az, hogy IP datagram indult el, az annak volt köszönhető, hogy volt már egy X25 hálózat, amit szintén az NIF-nek köszönhettünk. És az, hogy pont IP datagram, és utána is az IP irányba mentünk tovább, tehát az internet kultúra alapja megteremtődött, az is az NIF áldásos tevékenységének volt köszönhető, többek között például annak, hogy le lehetett folytatni azt a vitát egy fórumban, hogy ezt használjuk, vagy pedig egy másik, az OSI modell szerinti megbízhatatlan adat protokollt. Hogyha nem lett volna ilyen szervezet, akivel együtt lehetett volna működni, aki igazodási pontot jelentett a akkori felsőoktatásnak, aztán sokkal később kezdtük volna mi ott adott esetben Veszprémben, és az is lehet, hogy teljesen heterogén irányba ment volna, hiszen akkor még teljesen jogos volt az a gondolat, hogy hát lehet, hogy nem is ezt kell választani. Nem volt biztos. Volt NIF, ezt választottuk, és azt gondolom, hogy ez a technikai fejlődésnek egy alapvető lépése volt, aminélkül sokkal hátrébb tartanánk most.
Köszönöm szépen.
Köszönöm. Én rövid időre való tekintettel csak egy mozzanatot emelnék ki, amelyik szerintem nekünk könyvtárosoknak nagyon-nagyon fontos volt és sokat számított. Az, hogy olyan szakember közösséggel sikerült találkoznunk, a sok minden véletlennek is köszönhetően, akik már a dolgok kezdetén tisztában voltak azzal, hogy ahogy ők maguk akkor fogalmazták, hogy a csöveknek akkor van értelmük, hogyha áramlik rajtuk valami. És akkor, amikor mi könyvtárosok megjelentünk, tudatlanul számítógépezés hálózathoz nem értve, akkor meglátták ezt a lehetőséget, hogy azt a nagyszerű dolgot, amit ők üzemeltetnek, majd mi fogjuk tartalommal megtölteni, hogy többek között, hogy az emberek számára érdekessé váljon. És ez a szimbiózis szerintem erősebben, problémamentesebben és gyümölcsözőbben jött létre, mint sok más országban, azóta is szerintem töretlenül folytatódik ez a dolog, és az, hogy, hát, hogy a magyar könyvtárak ilyen jól pozícionálhatták magukat a 90-es évekbe, amikor erre az anyagi lehetőségek megnyíltak, az ennek az előkészítő szakasznak volt lehetősége, az, hogy kezdetektől fogva már a nulladik network shopra is bedugtuk az órunkat, és ott voltunk mi könyvtárosok, és nem kergettek el bennünket, hanem tudták, hogy miért vagyunk ott, és örültek nekünk. Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Igen, szép jó napot kívánok mindenkinek. Én ott folytatnám, ahol Karcsi abba hagyta, mert mit is adott nekünk az NIF? Én azt gondolom, hogy egy igen nagy dolog, hogy egy platformon jelen vannak a könyvtártudományi és a számítástechnikai szakemberek. Meg kell mondani, ez manapság elég ritka fórum. Inkább még mindig azt látjuk, hogy szétválasztják ezeket a területeket, nem integrálják. Tehát én ezt egy nagyon fontosnak tartom. A másik, hogy mit adott nekünk? Hát a felsőoktatásnak be kell valani őszintén, hogy ritkán érezzük, hogy mi valami kivételezett helyzetben vagyunk, de ezen a területen én magam is mindig azt éreztem, hogy kivételezett helyzetben vagyunk, mert mindig egy garantált minőségű internet és számítógépes szolgáltatásra kaptunk az NIF-től, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog jelenleg. Szerintem a felsőoktatásnak ez rengeteget jelentett régen is, de napjainkban is. Majdnem mondhatnám egy biztos pontot, és ugye ezt mi mindig akadémiai hálózatnak neveztük. Én szerintem ez egy jó elnevezés egyébként. Nyilván van ennek hivatalos és egyéb, de ez nekünk jobban tetszik. Tehát az akadémia, maradjon meg ez a elég magas szinten preferált fogalomba, maradjon meg ez a kör, és én szerintem ez a szakmai környezet maradjon együtt, ez egy nagyon fontos lenne.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Én, ahogy így visszaemlékszem, a 91-es időszakban egy pontosan az NIF intézet alaksori tárgyalótermében volt egy ilyen országos megbeszélés, ahol sokan sérelmezték, hogy abban a pillanatban Magyarországon a számítógép típusoknak az istálója létezett, és hogy akkor merre fele van az előre irány. Utána, vagy azzal párhuzamosan az X25-ös rendszernek a működése, majd az Ella, Petra őskori szolgáltatásoknak a szélesítésével gyakorlatilag a vidéki egyetemek, mert nyilván vidéki intézmény szemüvegén keresztül tudom megítélni a dolgot, arra voltunk jó értelemben kényszerítve, hogy egységes irányba lépjünk. Tehát amit az NIF mondott, az helyes volt, jó irány volt, és azt hiszem, hogy ez mindenkinek az örömére talált.
Én csak a haszonélvezője voltam ennek a fantasztikus 30 évnek, úgyhogy egy kicsit más szemszögből tudom elmondani a véleményemet. Ez pedig a következő, hogy folyamatosan lenyűgözött az a professzionális tudás, amit itt tapasztaltam, és minden rövid időszakban jött valami olyan új ötlet és megvalósulás, tehát nem állt meg az ötlet szintjén, ami hihetetlen jót tett valamennyünknek. Gondolok itt az egyéni kutatói hálózattól a szuper számítógépekig, amit én például az utóbbit csak büszkeséggel vettem tudomásra, hogy már ilyen is van Magyarországon. Nyilván nem azon a területen dolgoztam, ahol ez működik. És most hallgatva a többieket, még az jutott eszembe, hogy 30 éven keresztül egy ilyen szakmának az élvonalába tartozni, ez valami olyan üzleti modellt is jelent, amit nem tudom, hogy honnan tudtatok így kialakítani, és csak a legnagyobb elismerés övezi ezt. Úgyhogy gratulálok, és további 30 évet.
Köszönjük szépen, Zsuzsa. Laci.
Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a lényege, amit mondani szerettem volna, az az, amit a Márai Tamás mondott. De itt van egy könyv, amire még hivatkozni fogok, amit írtunk a Péterrel, egy két fejezetet benne.
Kicsit közelebb.
5 évvel ezelőtt, és ezzel kapcsolatban a következőt szeretném mondani, hogy itt írva vagyok, hogy ugye az ARPA Network az már elég régen működött, de az NSFnet 1987. augusztusában írta ki azt a tender dokumentumot, amit az IBM nyert meg, és 1988 nyarán lépett szolgáltatásba az NSF, ez a hálózat, tehát az első igazi internet hálózat az Egyesült Államokban, amelyikben egy showboxnak nevezhető szerkezet volt a kapcsológép, mert nem volt még Cisco, még cég se volt, azt hiszem akkor, és IBM professzionális PC-k voltak egy nagy ládába fölrakva 1988-ban. Na most ez úgy jön ide, hogy mi már 1981-ben körülbelül elkezdtünk a hálózatokkal foglalkozni, tehát azokat az embereket, akire hivatkoztál, azok 1981 óta folyamatosan tanulták ezt a szakmát, és nem csak X25-öt tanultak, hanem volt egy másik európai kezdeményezés, amiben részt vettünk, mert Vámos Tibor nagyon fontos szerepet töltött be ilyenekben, mint IFIP, IFEC, meg különféle európai szervezete, és volt egy IFEC VG96-os csoport, amelyik datagram protokoll alapú hálózatot szabványosított. És mi ezen dolgoztunk, tehát mi internettel kezdtük tulajdonképpen. Aztán utána, majd később egy másik kérdésre válaszolok, hogy volt a realitás, és a realitás az volt, hogy azt azért nehéz megcsinálni, úgy nulláról, és ezért választottuk az X25-öt. És a legfontosabb, tehát amit a Karcsi mondott, hogy egy nagyon-nagyon nagy számú embert képeztünk ki, vagy tanultott meg a szakmát, akik aztán elmentek a postához, a datanethez, a telekom. Szóval mindenhova, ahol, ahogy mondtátok, ahol még örjen öregek, mint én vannak, vagy kicsit fiatalabbak, akik akkor már benne voltak a szakmában, azok szétszóródtak, és azok csinálták, ha már az internetet kérdezted. Akkor, amikor aztán lehetett, mert ugye az internet Európában, szóval Lajos fogja tudni megmondani, hogy mikor nyitották ki az európaiak számára az internetet, azt hiszem 90-ben, talán, vagy 90-ben, ugye? Tehát 90-ben, és aztán nem sokára nekünk is, el tudja mondani a néhány kollégánk, hogy hogy mentek, ki Linzbe kivinni a routert, hogy az első IP kapcsolatot megcsinálják a Pásztor Miklósé.
Hát én egy kicsit más szemszögből világítanám meg, mivel utána lesz egy előadás, amiben összefoglalom az elmúlt 30 évet, erről nem akarok sokat beszélni. Azonban egy nagyon lényeges dolog, amiről eddig nem esett szó, ez a nemzetközi kapcsolatrendszer. Tehát a mi hírünk az kicsit előbb már eljutott nyugatra, amikor az X25-ös hálózatot fölépítettük, és ettől 1988-tól az X75-össel rá tudtunk kapcsolódni a világ összes X25-ös hálózatára, mert saját fejlesztés volt, és az embargó ránk nem vonatkozott. Ebből következően 90-ben a legnagyobb amerikai informatikai kongresszuson kaptunk lehetőséget egy szereplésre, megismerkedtünk Vince Cerf-től kezdve Larry Lambert-tel és az összes fontos személlyel, akik ebbe a világba mozogtak, Európába, és ezek nagy mértékben megkönnyítették azt, hogy mi bekapcsolódjunk az internetbe. Hiszen akkor, ahogy a Laci mondta, NSFnet volt ugye az internet gerinc hálózata, de nem nagyon akarták beengedni a volt szocialista országokat, de a mi kapcsolatrendszerünk miatt elsők voltunk ebbe a régióba, akik rá kapcsolódhatunk. A többit meg majd az előadáson elmondom.
Köszönöm, Péter. Lajos?
Talán a nemzetközi kapcsolatrendszerről lesz még szó, én most egy más aspektusra hadd hívjam fel a figyelmet. Annál jobb befektetés egy ország számára, mint az információs infrastruktúra, a kutatás infrastruktúrájának a támogatása nincs. Ez a befektetés ugyanis többszörösen, sokszorosan, direkt és indirekt módon egyaránt oly nagy mértékben térül meg, hogy az szinte felmérhetetlen. Nem elég, hogy segítjük, támogatjuk, stimuláljuk, néha még egy kicsit meg is termékenyítjük a szolgáltatásainkkal a kutatást. Ez a kutatás képezi az alapját az innovációnak, és az innovációban testesül meg a lényege annak a versenyképességnek, amiben mi magyarok is próbálunk helytállni. Igyekszünk, néha nem mindig sikerül, de ha nem mindig sikerül, annak nem az információs infrastruktúra és nem a kutatás infrastruktúrája az okozója. Csodálatos, hallatlan, komoly, jó befektetés. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nehéz egy ilyen sor végén újat mondani, nem is fogok újat mondani, csak szeretnék ráerősíteni néhány elhangzott dologra. Az egyik, ugye én egyetemi voltam, vagyok, leszek is még, de hát most már csak nyugdíjasként, de amikor felmerült az internet és az egyetemi alkalmazás, ugye akkor az NIF-fel a kapcsolat kialakult, és ami rendkívül megnyerő és meggyőző volt, az a professzionalizmus. Itt elhangzott valamelyik kötök részéről. Tehát az a nagyon megnyugtató tudás, hogy bármilyen kérdés felmerült, mit válaszunk, szintén hangzott, akkor erre voltak válaszok. De túl ezen, és ez is érződött kívülről, és ez nagyon nagy jelentőségű volt ebben a körben, az NIF körben, az ott dolgozó szakembereknek az a szeretete, amivel a témát művelték, túl a professzionalizmuson, hogy azt nem mondjam, hogy élvezték, és az a fajta alázat, amivel ezt a témát kezelni tudták, ez érzelmileg nagyon közel hozta a felhasználókat, akik nem értették igazán a bűvészinasnak a tevékenységét, csak az eredményét látták, közel hozta ezeket a felhasználókat az internet felhasználáshoz. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Ez volt az első általános kérdés. Most egy kicsit szubjektív módon minden kint ülő szakember területéről szeretnék egy-egy kérdést feltenni. Hát ez is korlátozott időben, egy másfél percben, hogyha lehetséges elmondani a legfontosabbakat. És mivel a professzor említette, hogy hát elég nehéz utolsónak megszólalni, úgyhogy most én fordítok a soron, és arra kérnélek, hogy a következő kérdésre szíveskedj megválaszolni. A Hungárnet Egyesületről fogok kérdezni, amely végül is ugye egyidős a Network Show konferenciából. Milyen esélyt látsz a hatalmas közösség további együtttartására, együttműködésre, beleértve a köznevelés okaságát is? Lehet, hogy szétfeszítjük az eddig természetes parlamentáris szövetségünket?
Igen. A kérdésnek a végén egy aggályt fogalmaztál meg. Szóval ma már valóban az internet felhasználás az egyszerűen mindennapossá nőtt. Nem akarok. A civil életben csak a mobiltelefonnak az elterjedtsége mérhető hozzá. Tehát az a robbanásszerű. Na most az NIF, amelyik szervezetten ölel fel egyes csoportokat, régiókat a tudományos akadémia területén, eddig olyan csoportokkal dolgozott, amelyeknek részben a méretük volt véges, részben a felhasználási igényük volt jól körülhatárolható. Valóban azzal, hogy most a egyre szélesebb iskolai rétegbe hatol be a felhasználás, és az NIF munkája, és így a Hungárnetnek a Hungárnet által célzott embereknek a tömege, bizonyos aggály valóban van, hogy ez szervezetileg hogyan kezelhető. Én azonban személy szerint optimista vagyok, tehát látok elképzeléseket, amelyel ez megoldható, de ezeket végig kell gondolni, végig kell beszélni, hát éppen olyan módon, mint ahogy az NIF általában a felhasználóival eddig kezelte őket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is ezt az optimizmust, és nagyon bízom benne, hogy közoktatást azért csak közelebb tudjuk hozni a Hungárnet közösséghez, ha bár sok erő dolgozik azon, hogy lerobbantsák a NIF-ről ezt a területet, meg fogjuk írni a csatát. Remélem, hogy sikerrel. Lajos, akkor most egy kicsit fordítunk a dolgon, tehát nem az ABC sorrendjében haladok a kérdésekkel. Az lenne a kérésem, hogy te, mint aki a nemzetközi szintéren a IF diplomatájaként dolgozol, nagyon sok országban megfordultál, nagyon sok rendezvényen részt veszel. Mi a véleményed, hogy hova helyezhetnénk el az NIF infrastruktúrát az ERR-nek sorában, úgy általában Európában?
Időben kezdődött Magyarországon a hálózatokkal kapcsolatos tevékenység, komoly, nagyszerű eredmények születtek. Péter, Laci már beszéltek itt róla, meg Lajos is említette. És közben, hál' Istennek, a politikai helyzet is megváltozott. azok az akadályok, amelyek nehezítették a bekapcsolódásunkat a nemzetközi vérkeringésbe, gyakorlatilag megszűntek. Ennek ellenére 21 vagy 22 évvel ezelőtt, amikor már kialakult egy elég komoly európai együttműködés a nemzeti kutatói hálózatok között, már működött a 2 megabit per szekundumos, óriási eredmény volt akkor, Európanet hálózat, eljutott Magyarországra a híre egy friss kezdeményezésnek. Az volt az első eset, amikor az Európai Unió felfigyelt a kutatói hálózati együttműködés fontosságára, és egy projekt támogatást helyezett kilátásba, és megindult a később TEN34-nek nevezett európai hálózati közös EU támogatású projektnek az előkészítése. 8. Összesen 8, a legfejlettebb 8 nyugat-európai ország kutatói hálózatai vettek benne részt, és én jól emlékszem, amikor idehaza beszélgettünk erről, Csaba Laci, Martos Balázs valahogy úgy nyilatkoztak szomorúan, soha mi ennek a közösségnek a tagjai nem lehetünk. És valóban az előjelek azok nem voltak biztatóak, de nekifogtunk, és hallatlan erőfeszítéssel sikerült alapító tagként bekerülni abba a Dante közösségbe is, és a TEN34-es fejlesztésekbe is, amelyek aztán az alapját képezték a mai GEANT-nak is. Itt van tehát a legnagyobb jelentősége a mi nemzetközi szerepvállalásunknak, hogy majdhogy nem trójai lóként a közép-kelet-európai régiót is bevittük ebbe az európai együttműködésbe. Benne vagyunk, és most már csak azon kell drukkolni, hogy nehogy egy-két év múlva azt kelljen mondanunk, hogy átmenetileg benne voltunk.
Köszönöm szépen. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Péterrel elég sok nemzetközi konferencián vettem részt, és megfigyeltem, és megtapasztaltam, megéltem, hogy a nemzetközi közösség mennyire befogadó volt Péterrel kapcsolatban, nagyon kedvelt és nagyon szeretett ember, aki mindig tudott alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, ami éppen adódott. Ott voltam azon a konferencián is, ahol szinte a emeleti sorokból hanyat homlok rohant ki a pódiumra, hiszen ott jelentették be, hogy Magyarország rendezheti az ISOC-kal közösen a nagy nemzetközi európai konferenciát. Ez persze nem jöhetett volna létre anélkül, hogy a Péternek nem volt meg az a nagy nemzetközi kapcsolatrendszere, amely meghatározó. Én azt kérném, hiszen fogsz itt előadást is tartani, hogy talán, hogyha egy sztorit felelevenítenél, akár a Larryvel, akár Windsurfel kapcsolatosan.
Hát ezek már rég voltak, de mindenképpen azt gondolom, hogy a nemzetközi beágyazódás az rettentően fontos, hiszen rengeteg know-how-t kaptunk a nyugat-európaiaktól, már a 80-as évek közepén is a Csaba Lacival jártuk a konferenciákat, és egy csomó új dolgot megtanultunk, és be is fogadtak minket. Ennek alapvetően azért tárgyi a háttere volt, mert azáltal, hogy nálunk már működött hálózat, igaz, hogy X25-ös, de azból már nagyon könnyű volt az internetre átmenni, és részt vettünk abban a nemzetközi vérkeringésben, aminek az alapján tulajdonképpen, itt hát muszáj megmondanom, az én személyem volt az, akit hamarosan beválasztottak a Európai Kutatóhálózati Szövetség vezetésébe, pénztárnok lettem, és amikor én ezt abba hagytam, akkor a Lajosnak átadtam ezt a szerepet, aki ezt kitűnően csinálta. Én egy másik dolgot szeretnék még egy kicsit megemlíteni, ami nem lesz benne az előadásomban, és amiben szerintem mi már szinkronba voltunk a nyugat-európaiakkal. Ugye 90-ben indult el az internet, amikor ráengedtek az NSFnetre, de akkor 95-ig egyetlen internethálózat volt Magyarországon, ez az IF, majd később NIF hálózat. És a vállalatoknak is ezen keresztül lehetett csak internetet. De ez nem volt kompatibilis azzal a felhasználói kóddal, ami ugye Nyugat-Európában működött, hogy csak non-profit szervezet használhatta ezt a kutatói hálózatot. És akkor sikerült 95-ben meggyőzni a MATÁV akkori vezérigazgatóját, Straubeleket, hogy kezdjék el az internet szolgáltatást a vállalatok számára, mindenki számára. Ez nem volt nagyon egyszerű, mert nem nagy volt az ellenállás a MATÁV-on belül, tehát nem akarták ezt megcsinálni, és hát egy hosszas beszélgetések sorozat révén sikerült elérni azt, hogy végül is 95-ben az úgynevezett ISP Internet Service Provider Magyarországon is megjelent, és ez szinkronban van a nyugat-európai internet szolgáltatása, hiszen az NSFnet 95-től már ugye nem működött, tehát megszűnt létezni, mindent az internet szolgáltatók számára biztosítottak. Tehát ebben a dologban Magyarország teljes mértékben fölzárkózott a nyugati világ mellé.
Köszönöm szépen. Laci, már az előbb feszegetted azt a témakört, ugye, ami úgy megmaradt bennem ugye a 90-es évek elejéről, amikor is ugye volt egyetemi hálózat, volt már egy kicsit kacsingatás az internet felé, de mi azért X25-ösök voltunk. Ezt a konfliktust, ez egy létező konfliktus volt? Talán erről picit többet tudhatnánk.
Azzal szeretném kezdeni, már most nem említetted meg, de ide a papírra az van írva, hogy én voltam az X25 apostola, ami egyáltalán nem igaz, én nem apostola voltam. Én szerettem az X25-öt, és még egy kicsit büszke is vagyok, hogy voltam rá, mindjárt megmondom azt is, hogy miért. De az X25 ez csak egy címke, majd fogok beszélni egy kicsit magáról a technológiáról, de a címke az azt akarja, hogy a távközlési vállalatok, tehát nem a MATÁV, vagy a posta, ugye posta volt még, nem a posta, hanem a British Telecom, meg a francia Telecom rájött arra, hogy nagy baj lesz akkor, hogyha hagyják az internetet, hogy átvegye a távközlésnek a dandárját, és ezért kitalálták azt a csomagkapcsolt adathálózati modellt, amelyik jó volt arhoz, hogy távközlési vállalatok profi módon, minőségi követelményeket elérve vagy teljesítve üzemeltetni tudják. Na most, tehát mi azt kell mondani, hogy mi nem apostolai voltunk az X25-nek, hanem reálpolitikusok voltunk, mert fölismertük azt, hogy ezt mi miután már dolgoztunk évek óta, ezt mi meg tudjuk csinálni, tehát mi meg is mondtuk a Csurgai Árpádnak az akadémián, mikor behívott minket a Péterrel, hogy meg tudjátok csinálni ezt? És azt mondtuk, hogy meg tudjuk, mert biztosak voltunk benne, hogy meg fogjuk. Nem, arról majd még beszélek, hogy kik támadták és miért, nem, hogy miért. De ami az X25-tel később történt, az egy nagyon fontos dolog. Laci az megmondhatója, hogy azt mondják a nem tudom kik, hogy e technológiák élettartalma az körülbelül annyi, mint az NIFE most 30 év körülbelül. Tehát a technológiák vagy önmagukban, ugye mert az autó az régebbi, mint 30 év, de 30 évenként drasztikus váltás történik, és akkor azt már egy új technológiának lehet nevezni. Hát 30 évig ért körülbelül a crossbar telefonközpont, talán a Rotary is, és 30 évig élt az X25, amit azok a kollégáink csináltak a MATÁV részére, mert akkor már MATÁV volt, ami a magyar nyilvános csomagkapcsolt postai adathálózat volt, és az is majdnem 30 évig üzemelt, ami számomra egy öröm és egy óriási csoda, mert közben már a Péter mondta, hogy 5 év múlva már sikerült a Straubereket meggyőzni arról, hogy IP-vel kell foglalkozni. Tehát ugye Balázs fogja legjobban megmondani, emlékszem, mikor a első tanács, tehát 60 vagy hány IP szolgáltató volt, amikor elindult az internet, azt hiszem 60 IP szolgáltató volt, akikkel küzdöttünk ottan lent az alaksorba. Tehát rengeteg IP szolgáltató volt, 30. De még azért azt azért hozzátenném, Péter, hogy azt nem tudom, hogy emlékszel-e arra, hogy a Straubereket meg a postát hosszú-hosszú ideig győzködtük azon is, hogy az X25-öt tanulják meg. Tehát az első X25-ös kísérleti központ, amit bekerült a Városház utcába, az a TPA 70 volt, amit hazahoztunk a Jassából, mert az grafikus diszpléként odaadták a Jassának, és a Lábadi Berci csinált egy profi X25 terminál koncentrátort, ami működött a Jassában, hogy a dolgozók, a kutatók tudjanak X25-ön e-mailezni meg. És azt a gépet, azt átvittük a postára, és ott tanulták meg azok az emberek, akik később a tendereket kiírták és behozták a Siemens főközpontot. És azt még elmesélem, most már beszélgetünk, hogy azért nem bízott meg bennünk teljesen a Straubelek, mert megvette két óriási, nagyon sokvonalas Siemens főközpontot X25-ként, és megvettek egy kis regionális gépet Szegedre, meg Debrecenbe, ami amerikai fejlesztés volt. És pillanatokon belül kiderült, hogy totál csőd. Tehát egyszerűen képtelen voltak, nem passzolt össze a Siemens, de nem tudták üzembe jelzni, és akkor volt már a rendszerváltás, és akkor azok, akik nálunk az X25-öt fejlesztették, alakítottak egy KFT-t, és azon a know-how alapon, amit ők összeszedtek, meg megtanultak, meg megtanítottak minket, megcsinálták a postának. Tehát a regionális központok, ami itt volt a postának, az a Lábadi Albert és a csapatának a műve volt. Tehát ez az X25.
Oké, köszönöm szépen, Laci. Majd még lesz lehetőséged. Zsuzsán kérdezném, hogy esetleg felvillantanád-e nekünk, hogy a digitális dokumentum előállításoknak a szerzőjogi kérdései korábban és ma, ezt tudom, hogy neked egyik kedvenc területed, néhány gondolatot osszál meg velünk.
Köszönöm a kérdést. Szakmailag kedvenc terület, de tudom, hogy mindenkiből a legnagyobb ellenérzést váltja ki, amikor arról van szó, hogy a tartalomhoz hogyan is férhetünk hozzá. És visszaemlékezve erre a 30 évre, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb hibát akkor követte el a magyar internetes társadalom, amikor abba a téveszmébe ringatta magát, hogy minden ingyen hozzáférhető. Aztán abból kialakult egy szabad rablás magatartás, és mindenki úgy érezte, hogy a szabadságát korlátozzák azok az emberek, akik elkezdik magyarázni, hogy tisztelni és becsülni kellene másoknak a szellemi termékeit, az alkotásait, és bizony, hogyha annak az előállítása pénzbe kerül, már pedig pénzbe kerül, hiszen egy kutatót, egy tudóst, egy tanárt, egy művészt egyaránt meg kell fizetni, hogy ezért valami térítés is járna nekik. Hát a 30 év alatt nagyon sok minden változott, ezt be kell vallani. Ha a magatartás nem is annyira, de legalább a tudatosság már eljutott az emberekig, és egyre többen tudják, hogy szabad-e valamit letölteni, feltölteni, megváltoztatni, stb. Az interneten, avagy sem. És azt gondolom, hogy ha már voltál kedves említeni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, akkor hadd mondjam el, hogy ott van egy szellemitulajdon.hu honlap, amelyiknek van egy online kérdezési rovata, és az a tapasztalat, hogy egy körülbelül 3-4 év alatt az évi 30-40 kérdésből most már évi több száz kérdés jön. És olyan szintű kérdések, amiből látszik, hogy a hétköznapi embereknek a szellemi tudatossága is mennyire változik és javul. Tehát amikor egy szülő megkérdezi, hogy én felrakhatok-e ismert rajzfilm figurákat a gyerek hálószobája falára, ugye erre a válasz az, hogy ó, hát miért is ne? De a kérdés nem ez, hanem az, hogy felrakhatok erről fotót a Facebookra. Na, ez már egy kérdés. És ilyen kérdések jönnek nap, mint nap, meg hát ennél nyilván egy kicsit komolyabbak is. Úgyhogy azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk, hogy az életben minden pénzbe kerül. Tehát pénzt kell fizetni a tudásért, a szórakozásért, a kenyérért, az infrastruktúráért és mindenért. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat változott ez a terület, de még nem eleget.
Köszönöm ezeket az igazán bölcs gondolatokat, megszigletelendő minden területen valóban. Zoli, 2001-2002 magasságában akkor alakultak ki. 91-92 magasságában, így van. Az nem csak a vidéki, hanem a budapesti egyetemeknek is volt egy hatalmas problémája. Az egyetemi integráció előtt voltunk még. Az egyetemek szétszórtan területileg is a város különböző pontjain. Ráadásul akkor, mi, ahogy a Péter is említette, mások is csatlakoztak az internethálózathoz, nem csak az oktatási intézmények. Tehát a lokális, kvázi lokális városi hálózatoknak a kialakítás az egy külön problémakör volt. Te, mint egy mintával szolgáltál itt Debrecenben, néhány mondatot mesélj nekünk erről a hős időszakról.
Ez egy hát érdekes történet. a 91-ben egy világbanki kölcsönből finanszírozott pályázat keretében az akkori Debreceni Universitas Egyesülés elhatározta az akkori Kossuth Tudományi Egyetem vezetősége kezdeményezésére, hogy az universitás telephelyek, a városban található telephelyek között épüljön ki egy városi hálózat, optikai kábelekre építve, optikai kábelekre alapozva. Ez újdonság volt egyébként is. Én azt hiszem, hogy maga az ötlet az akkori matávot is meglepte, hiszen ennek a projektnek a keretében ingyen bérmentve sikerült az albérletek, az alépítményeket megszerezni az akkori távközlési szolgáltatótól város szinten. Cserébe egy kisebb épületet kapott az akkori universitástól a távközlési szolgáltató, ez a mostani Kassaüti kampuszon található úgynevezett lapos épület. És ennek a projektnek a keretében 16 km hosszúságban 20-szeres monomódusú optikai kábel készült, vagy épült ki 1992-ben. Ezt tudtuk, hogy ez egy jó dolog, hiszen nagy sebességű összeköttetésekre lesz szükség, de nem tudtuk, nem volt ötletünk, hogy milyen eszközöket tegyünk rá az egyes kampusz szintű csomópontok helyszínén. És akkor jött az ötlet, hogy megkeressük Bakonyi Pétert, meg Csaba Lászlót, és úgy bejelentettük, hogy hát meglátogatnánk benneteket néhányan. És amikor meglátták, hogy 12-en mentünk fel, akkor jaj, hát lesz egy kis gond, mert nem lesz elég helyünk, ahova leültessünk. Hiszen kérdésünk volt, és nem láttuk világosan, hogy rendben X25, hát ugye ez az indulás pillanata. Ott van az X25 országos hálózat, ott van látható, körvonalozódik az internet, rendben. Mi FDDI gyűrűt akarunk építeni város szinten, 100 megabit per szekundum, rendben. Hogy fog összeállni az akkori 19,6 kilobit per szekundumos kezdetmi X25 későbbi béreltvonalas összekötetésekkel, és hát szerencsére azt mondták, hogy nem baj, csináljátok a lokális hálózatot, meg a városi hálózatot, az országos az majd meg lesz NIFS keretek között. És ennek köszönhető a mind a mai napig is, hogy a Debreceni Egyetem most már mint egyetem, akkor még csak universitás egyesülés volt, a mai napig a kampuszai között gyakorlatilag nyilvános, azaz közterületen tudja az optikai kábeleit akár cserélni, használni, mindezt bérmentve ingyen, mind a mai napig érvényes az a szerződés. Tudjuk, vannak más nem ilyen szerencsés helyzetben található vidéki városok, ahol az egyetem különböző szomszédos kampuszai között is mai napig is fizetniük kell az alépítmény használatáért, és mint az ismeretes, ez nem éppen elhanyagolható filléres keret, vagy filléres összeg. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagy lépés volt. Abban a pillanatban a Debreceni Universitas vezetőségének a helyes döntése, a Kossuth, akkori Kossuth Egyetemnek a reál, illetve a matematika, meg induló informatika irányában történő lépései, és nyilván a kapcsolat az NIF-fel, meg a hozzá jobban régebbről hozzáértő személyekkel, ami segített abban, hogy jó irányba lépjünk.
Köszönöm szépen. Kristóf tanár úrtól én a következő kérdést feszegetném. Legalábbis az én világképemben az Esterházy Károly Főiskola, most már ugye egyetem, főiskola úgy jelenik meg, mint az állandóan fejlődő, informatikára odafigyelő, alkalmazásaira odafigyelő felsőoktatási intézmény, akiknek nem volt közömbös, hogy a tanárképzésben olyan hallgatók kerüljenek ki, akik azért jó minőségben tudják kezelni az internetet, nem informatikusként, hanem tanárként. Ennek egyik úttörő példája, amit bevezettetek, hogy minden diák kezébe oda nyomtatok egy eszközt, egy számológépet, számítógépet, amivel aztán későbbiekben egészen addig, amíg el nem végezte a főiskolát, nyugodtan dolgozhatott. Mesélnél nekünk néhány gondolatot ennél a nagyszerű kezdeményezésről, és hogy ez miért halt el?
Igen, hát örülök, hogy Miklós, te is így láttad, hogy az EGRI főiskola mindig szeretett volna, szeretne felzárkózni a vezető egyetemek mellé informatikai innováció vonatkozásába. Én egy picit visszatekintve itt az előbbi történetet hallva, onnan kapcsolódnék, hogy igen, izgalommal néztük akkor Debrecent, ahol ugye az üvegszálas összekötetés, a lokális hálózat megteremtése, és szerettük volna azonnal követni is. Hát Egerben nem volt ilyen szerencsénk, mert ugye az alépítményben nem engedett be az akkori MATÁV semmilyen eszközzel, így mivel úgy gondoltuk, hogy azért csak megyünk előre, megteremtettük a lézeres összekötetést egri épületek között, ugye másfél-egy kilométeres távolságba. Akkor ez a lézer technológia teljesen újszerű technológia volt. Hát meg kell mondani, kaptam érte hideget, meleget. Feljelentettek, lukasmadarak repülnek Egerbe, egyéb hasonló dolgok voltak. De azt kell mondani, hogy ez egy jó pár évig megoldotta ezt a problémát, és tényleg élenjáróak voltunk. A második ilyen innováció, az emlékszik mindenki, hogy a hallgatói szolgáltatásokba a számítógépes nagytermek kialakítása, az a 2000-es évek környékén nagyon fontosnak látszott. Akkor jött létre a Kempelen Farkas Hallgató Információs Központ. Hát mi Egerben 3 hónappal megelőztük a Kempelen Farkast, és átadtunk egy 120 gép körüli nagytermet a hallgatók számára. És hát amit te említettél, az pedig hát rövidesen kiderült körülbelül 4-5-6 év múlva, hogy bizony a technológiai fejlődés az nagyon komolyan kialakította felhasználói szokásokat, mégpedig az egyéni személyes információ menedzsment kezdett a hallgatók között is terjedni, és láttuk, hogy előbb-utóbb nem fog beülni a hallgató ezekbe a szolgáltató központokba, hanem a személyes eszközeit kell megteremteni, és hát akkor egy nagyon komoly döntés, hiszen annak anyagi vonzata is igen komoly volt, pedagógiai vonzata nagyon-nagyon komoly, hogy minden beiratkozott hallgató egy laptopot, de nem akármilyet, hanem olyat, amit a hallgatók kiválasztottak egy szakmai megítélés alapján, kapott a teljes tanulmányi idejére. Ez azt jelentette, hogy évente 1000-1500 laptopot adtunk ugye a nappali tagozatos hallgatóknak, ez 5 év után ugye felnövekedett egy olyan 5000-es állományban, ez egy igen komoly logisztikai feladat volt, rendkívül sok tanulsággal, informatikai tanulsággal, de hozzá kell tennem, a pedagógiai értéke az ma is csodálandó. Sajnos, zárójelben mondom, mert mindenki kérdezhetné, hogy hol tartunk már azóta, ugye ez 2006-ban kezdődött ez a folyamat, hát nagyon előre tartanánk, ha közben nem jött volna egy olyan adminisztratív kormányrendelet, ugye, hogy bútort és számítástechnikát a felsőoktatásnak nem lehet vásárolni. És ezt a nagyszerű programot 6-7 év után megállította ez az adminisztratív döntés. Ebbe az évbe sikerült újraindítani egy kisebb volumenbe, de a hallgatóknak csak egy szűk körét érinti jelen pillanatban.
Köszönöm szépen. Ezt a problémát mi is megéljük, ugye, amikor egy PC beszerzéssel a miniszterelnök hivatalt vezető miniszterhez kell jóváhagyásért fordul, és ő személyesen dönt a kérdésben, és írja alá. No, erről ennyit. Kedves Karcsi, itt a kerekasztal, illetve a retro előadások után ugye kezdődik egy szekció, aminek gyakorlatilag a moderátor ugye te leszel, és ennek keretében a új tudományágról, legalábbis én így olvastam, lehet, hogy régi könyvben olvastam, hogy új tudományág, és így most már az nem is olyan régi, de a lényeg az, hogy a digitális bölcsészetről fogsz beszélni. Ha bevezetnél, mert nem mindjárt fogunk ott ülni, biztos vagyok benne, néhány gondolatot ebből a körből.
Ez, hogy nem mindjárt fogtok ott ülni, ez nagyon sajnálatos. Először is. De komolyra fordítva a szót, akit a dolog bővebben érdekel, azt tényleg nagyon szívesen látjuk, bölcsészek és könyvtárosok délután. Ahogy Máder Béla egykor volt főnökön mondaná, fókuszáljunk a lényegmag centrumára, a problémárak. A digitális bölcsészet az annak az infrastruktúrának, amit a többek között a mellette ülő nagyszerű férfiak megalkottak az elmúlt 25 évben, annak a az egy... Tessék? És hölgy, igen. Bár az infrastruktúrát azt nem alkotta a hölgy, hanem velem együtt, azt hiszem, mint ahogyan mondta is, haszonélvezője volt. Tehát a digitális bölcsészet az ennek az infrastruktúrának a gyümölcse, él azzal a lehetőséggel, amit ez megterem. Mit jelent ez röviden? Azt jelenti, hogyha a bölcsészettudomány alapvető forrásanyagát digitalizáljuk tömegesen, mondjuk, nem mondjunk bonyolultabbat, mindet, és ezt felrakjuk a számítógépes hálózatra, akkor önmagán túl, hogy bárkinek bármikor elérhetővé válik, azon túl lehetőségeket teremt arra a fejlett és nagyon fejlett és csúcsfejlettségű mesterséges intelligenciák egyszerű keresések alkalmazásával, hogy önmagán túlmutató eredményeket is tudjon adni. Tehát pusztán az a tény, hogy a digitalizált anyag nagy tömegben rendelkezésre áll a hálózaton, az azt jelenti, hogy olyanokat fogunk megtudni a forrásokból, amelyet előtte nem lehetett megtudni. Olyan összefüggések rajzolódnak ki, olyan titkokra lelhetünk rá, amelyek előtte egyszerűen más technológiákkal nem voltak láthatók. Mondok egy egyszerű példát zárásképpen. Képzeljék el a következőt. Egyiptomba, amikor az arabok rájöttek arra, hogy a nyugatiak, azok vevők a papírus töredékekre is, a megtalált kódexeket darabokra tépték, és darabonként adták el. Ha veszünk egy ilyen ógörög nyelven írott papírus darabkát, amelynek van eleje meg hátulja, és ezt meg akarjuk vizsgálni, akkor tudósok baromi sokat vitatkoztak rajta, hogy vajon melyik szöveg lehet az, van rajta elől ablak, hátul szék, meg buza, elől meg bor, vajon milyen szöveg lehet. Hogyha az egész ógörög korpusz számítógépen van, és írunk egy olyan programot, amelyik azt mondja, hogy a kódex tördelése ilyen és ilyen intervallumok között van, a verzó és a rektó az így kerülhet, akkor a számítógéptől meg tudjuk kérdezni, hogy olyan szöveg, aminek a rektóján asztal, szék és bor, a hátulján ördög, isten és gyűlölet szavak szerepelnek, az mivel azonos. A számítógép azt fogja mondani, hogy Aeschylusnak egyik ismert kézirata, vagy a korintusokhoz írt levél egy töredéke, és így tovább, és ezt nem százaléknyi pontossággal mondja meg, hanem fixen. Na most ez azért érdekes, mert nem az emlékezet, nem a professzori tudás dominál, hanem ezzel a módszerrel darabkákra tépett papírok és kódex daraboknak a sokaságát lehet pillanatokon belül összerakni és azonosítani. Exakt módon. Úgy, ahogy a bölcsészek ritkán szoktak dolgozni. Talán ezzel a példával sikerült illusztrálnom, hogy miről van szó. Aki még ennél is izgalmasabb dolgokra vágyik, az jöjjön délután 4 órakor.
Köszönöm szépen. Lajos és Karcsi szokta ugye a Network Shop konferenciák záró akkordjaként összefoglalni annak eseményeit. Kérdezhettem volna Lajostól egy csomó szakmai, akár zenei kérdést is, mert ő egy ilyen nagyon színes egyéniség, és de azért a véleményedre lennék kíváncsi, hogy így a 25. jubileum tükrében a Network Shop a kommunikációs csatornák egyre szélesebb palettáján meddig tartható fenn? Fenntartható? Szükség van rá? Erre már kaptunk itt az előzőekben választ, de azért kíváncsi lennék a véleményedre.
Hát én azt látom, hogy a világban a konferenciákat már sokszor temették. Gondolták azt, hogy a videokonferenciák megjelenésével hát ezek kiküszöbölhetők, hiszen lehet távolról beszélni, de aztán valahogy mindig bebizonyosodott, hogy a személyes kapcsolattartásnál jobb nincsen. Hatékonyabb sincsen. Egy konferencia az pont arra alkalmas, hogy a világban jelenlevő irdatlan információ tömeget megszűrje, kiemeljen belőle olyan lényeges dolgokat, amelyek az adott közösségre jellemzőek valamilyen módon. És persze minden le van írva, tehát az ember ritkán hall olyan dolgokat, amelyek annyira, főleg egy ilyen technológiai jellegű konferencia, és nem tudományos konferencia, annyira a top újdonságok között lennének. De ez nem is baj, mert ugye a történet arról szól pont, hogy ebben a környezetben érdemes-e valamit megcsinálni, hogy kell megcsinálni, és arról szól, hogy az ember oda mehet ahhoz, aki erről beszél és megkérdezheti. És hogy mondjak személyes aspektust, ha már a nosztalgiázást említettem, azt gondolom, hogy a sorsunkat, akik itt, főleg régebb óta itt vagyunk, talán egyénileg is befolyásolta azt, hogy ennek a közösségnek a részesei lehetünk, és az, hogy nem telefonon tartottuk a kapcsolatot, és nem csak szakmai kérdésekben, hanem a szünetekben, uram, bocsánat, néha előadások helyett is egymással beszélgetünk, és ennek aztán vannak következményei, most nagyon konkretizálom, az, hogy én például Veszprémből az Eltére kerültem, az Miklósnak és Péternek köszönhető, Bakonyi Péternek, tehát, hogy személyesen engem az, hogy milyen pályát futottam be, az abszolút befolyásolt az, hogy én itt a networkshopokon megjelentem, és ezekkel az emberekkel találkoztam és beszélhettem, de mondhatnék más példát is, más személyt is mondhatnék, és az én szakmai életemben is más példát, amikor valami konkrét technológiai megvalósításhoz úgy jutottunk el, hogy volt kihez fordulnom, tehát nem azt kellett, hogy elkezdjem elolvasni a szakirodalmat és kibányásszam belőle, hogy én abból, hogy tudok boldogulni, oda tudtam menni valakihez és azt mondani, hogy te meséld már el, hogy mit csináltatok és hogy fogunk ebből a leghatékonyabban, a legegyszerűbben, vagy hogy tudunk ebből tovább lépni. És azt gondolom, hogy minden ilyen konferenciának ez a legfontosabb része, az egyik legfontosabb része. Javaslom is, hogy használjátok ki a lehetőséget, tehát beszélgessetek egymással, építsétek a kapcsolatokat, használjátok ki ezt, és én igen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig, ameddig a közösség számára tudunk újat mondani, ez a konferencia fönn tud és fönn is fog maradni.
Köszönöm szépen ezeket a biztató szavakat. Ugyan nagy valószínűséggel a 50-en nem leszek itt, de azért fiatal arcokat látva, új arcokat látva, és ilyen nagy létszámot, mint amit most is produkált a konferencia. Ez azért egy jó előjel arra, hogy ennek van valóban egy jó kis közösségformáló elője. Tamás, én a Tamást annak idején akkor ismertem meg, ha jól emlékszem, Péterrel közösen, amikor megjelent az a három darab W, és azt se tudtuk, hogy eszik vagy isszák, valahol ott a CERN környékén van egy pacák, aki azzal foglalkozik, és aztán berobbant egy fiatal ember, úgy hívták, hogy Márai Tamás, és ennek a hazai bevezetésével, honosításával, nem tudom, te most elmondod, hogy hogyan kerültél kapcsolatba.
Köszönöm szépen, hát igen, véletlenül az elsők között voltam talán, aki ezzel találkozott, foglalkozni kezdett Magyarországon a World Wide Webben 1993-ban. Ugye maga a web technológia az 1990-ben jelent meg a CERN-ben, akkor publikálták az első cikkek, akkor jelentek meg a HTML-ről, meg a HTTP protokollról. Ugye az a két úriember informatikus, aki ott dolgozott a CERN-ben, egy angol, meg egy belga, Tim Berners-Lee, meg Robert Kajó. Ezt megcsináltak, és 90-től 93-ig ez még úgy csipkerózsik álmát aludtam, mert nem voltak mai értelembe vett böngészők, grafikus browserek. 93-ban jelent meg Amerikában a mozaik, igen, az X-mozaiknak hívták azért X, mert akkor ez még csak X operát, vagy X grafikus felületen Unix operációs rendszer alatt működött, és akkor még 93 nyarán ez megjelent, akkor hirtelen ez nagyon elkezdett fejlődni, és eljutott a híre ez ugye hozzánk is, és minden újdonság természetesen érdekelt, én akkor a Műszaki Egyetemen dolgoztam, és a internet, tehát házat, technológiákkal már régen, évek óta foglalkoztunk, én a diplomámat is abból írtam, de Gopher, meg FTP, meg ilyenek, és jött ez az új dolog, érdekesnek találtam, gondoltam, hogy kipróbálom. Volt egy kis idő 93 év végén, karácsony és szilveszter között, akkor ugyan szénszünet volt, az egyetemen bezárták, és hideg volt, nem volt fűtés, de annyira izgatott ez a dolog, bementem a két ünnep között, és összeraktam egy webszervert, és akkor ez elindult. Kabátba ültem ott, egyedül voltam, de sikerült megcsinálni, és váratlan módon ez másoknak is megtetszett. És aztán akkor még ugye nem voltak mai értelembe vett keresőmotorok, se Google, ilyesmi nem létezett, talán az FTP-re az Archie, van, aki emlékezhet rá, volt egy ilyen információkereső szolgáltatás, de az a webszervereket nem indexelte. Úgy működött, hogy a CERN-be, ami a webnek a bölcsője volt, vezettek egy listát, bejegyezték a világon létrehozott webszervereket, és oda fölkerültünk mi is 500-valahanyadikként, és ez volt az első magyar webszerver. Aztán utána nem sokára találkoztam Tim Berners-Lee-vel is, akinek nagyon tetszett ez a dolog, ismerte és megdicsért minket emiatt.
Köszönöm. Sok újat mondtál. azt hiszem sokunknak. Hát igen, a Magyar Elektronikus Könyvtár. Ugye Istvánra nézek, akkor ugye ez jut eszembe, számtalan egyéb dolog is juthatna, de István, mondaná néhány gondolatot, tényleg nagyon röviden, mert kiszaladunk az időből nagyon, és még egy jó néhány előadás van előttünk, arról, hogy fogalmazódott meg egyáltalán a gondolat a Magyar Elektronikus Könyvtár létrehozásáról, és hogyan teljesedett az ki odáig, hogy ma már tükörszerverek vannak, magyar lakta területek szállítanak hozzá idézőjelbe anyagokat.
Jó, köszönöm. Hát az alapkérdésben ugye az volt, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtár meg alapgondolatáról beszéljek, és bevezetésképpen hadd mondjam el, hogy én még mindig nagyon elégedetlen vagyok azzal, hogy egyáltalán mennyire tettük ezt érthetővé, közérthetővé, és terjesztettük ezt az alapgondolatot. Hát, hogy hogyan indult, ugye még egy rövid történet áttekintésként, ugye a 90-es évek az NIF elég jelentős hatatós segítségével mind a könyvtárak, mind a közgyűjteményekben lényegében a hagyományos munkafolyamatok gépesítéséről szólt, online katalógusok jelentek meg, bibliográfia dabbádásokat tettünk az internetre. Tehát a meglévő állományok és a gyarapodó hagyományos állományoknak egyfajta számítógépes kezeléséről. A 2000-es évek, mondhatom azt, hogy egész a mai napig siker, vagy inkább divatos fogalma pedig a digitalizálás, ami sokszor elhangzik, ami igazából még mindig a hagyományos állományok digitálisan fordítása és ennek mindenféle szolgáltatásba szervezése. A MEC alapgondolata viszont ettől egy picit eltérő volt már ott 20 évvel ezelőtt. Mi azt mondtuk, hogy ami már meglévő digitális tartalom, ami a könyvtárak gyűjtőkörébe többé-kevésbé illik, azokat próbáljuk összegyűjteni, megőrizni és szolgáltatni. Tehát lényegében a könyvtárak klasszikus, hagyományos tevékenységének egyfajta internetes megfelelőjét kerestük, és ezt próbáljuk művelni a mai napig. Na most mi az, amire azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy még a mai napig nem tudtuk igazából jól értelmezni, és ebben nem érzek sikert. Ez az, hogy nagyon kevéssé tudtunk előre jutni a digitális tartalmak megőrzésében. Tulajdonképpen ezt próbáljuk propagálni, és ezt műveljük csepp a tengerben, hiszen az internet előrető és elterjedésének köszönhetően íratlan tömegben már digitálisan születik az információ, és nem csak könyvek, és nem csak újságok, képek, hangok, hanem rengetegféle adat. És az, amit a könyvtáros és az egyéb világban már tapasztalunk és látunk rengeteg projekt keretében, az, hogy ezek nagyon könnyen, gyorsan erodálódnak és eltűnnek. Csak hogy egy közeli példát hozzak, a ünnepi Netőshop kiadványhoz készülve bizony a kollégák segítségével nem könnyen szedtük össze a 25 évvel ezelőtti Netőshop dokumentumait. Amiek papírban megjelentek, jó esetben ott van egy könyvtárban, de ami digitálisan megjelenik, azt mindenki nagyon jól tudja, hogy egy 25 évvel ezelőtti fájlt megtalálni, vagy ha meg is találtuk elolvasni, az már bizony elég kemény dolog. És ez az, ami igazából, amit azt gondolnám, hogy a MEC-nek az alapgondolata, ami ezt 2004-ben ezt vittük tovább a sajtóval, az elektronikus sajtóval, hiszen a magyar sajtó is egyre inkább az internetre költözik, és egyre inkább szűnik meg, és válik digitálissá, és ahogyan a hagyományos papíralapú kiadásvilág megőrzésének megvannak az évtizedes, évszázados reflexei, ugye a digitálisan születő tartalom megőrzésének nincsenek, és ezért ezek sokkal tűnékenyebbek, és sokkal nagyobb lukak fognak maradni az emlékezetben. Ebben a bizonyos 25 évvel ezelőtt internet korai korról már rengeteg minden, most mondhatnám a Internet Expo-t, vagy a Nagykönyv című projektet, már senki nem találja meg a honlapját. Tehát nagyon sok minden eltűnik ebből a nem is olyan távoli digitális és internetes múltunkból. Ennek a megőrzés az, amit igazából mi művelünk, most már több mint 16. éve az Országos Széchenyi Könyvtárban, és ezt próbáljuk érteni és kiterjeszteni. És még egy pozitív gondolat, hogy amit azt látom, és örömmel látom, hogy tulajdonképpen ez már azért elindult valami hasonló történet, éppen a felsőoktatásban, a különböző felsőoktatási repozitóriumoknak a világ, amiből már szép számmal van Magyarországon is, már ezek is szerveződnek egybe. Itt már valami olyasmiről van szó, hogy pontosan a kutatás, a felsőoktatási digitálisan született dokumentumoknak a egybeszervezése, megőrzését kezdték most már a magyar felsőoktatásban is.
Köszönöm szépen. Balázs, hábon a konfliktusa. Tényleg csak egy sztorit, hogyha beleférne, mert úgyis előadásodban talán fogod érinteni.
Hát én, hogy 20 perccel készültem egy 20 perces rövid előadással. Hát a Hungárne díj kapcsán már szerettem volna megköszönni az akkori regionális központok szerepét, illetve hát a még itt a network shopokon azóta is résztvevő kollégákat, akik akkor ugye részt vettek a hábonnak a fejlesztésében, kialakításában. A nagyobb vidéki regionális központok akkoriban a Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Veszprém, ezek voltak a nagy ilyen csomópontok, akikre úgy tekintettünk, hogy ilyen kooperatív menedzsmenttel fogjuk csinálni a hábont, és ugye ők ott a saját régiójukban intézik a menedzsmentet, bekötik az intézményeket, segítik őket ezzel a technológiával. Tehát lényegében mindenki meg fog ismerkedni az internet technológiával. Ez így egy ilyen, ahogy itt szó is volt róla később, ez egy ilyen szakemberképző testületté vált lassan ez a hábon menedzsment, meg a regionális központokkal együtt. Hogy konfliktus mi volt? Hát a konfliktus az elsősorban a budapesti részeken alakult ki. Ugye hát az a helyzet, hogy akkor az nagyon, tehát ugye az volt a menő, akinek volt valami nemzetközi vonala. Volt ez a nemzetközi vonal, ez borzalmasan drága volt akkor, tehát éppen nemrég néztem, egy ilyen 9600-as analóg bérelt vonal nyugatra, tehát a nyugat ez nem nagyon messze, csak ide Bécsbe, meg Linzbe, ez 400 000 forint volt havonta. Nekem akkor olyan 35 000 forint volt a fizetésem főosztályvezetőként, tehát most körülbelül mondhatnám, hogy olyan, ez úgy ma olyan 4 millió forintot jelenthet, vagy nem tudom mi havonta, egy 10 kilobites vonal, és hát ezen egy országot kellett valahogy kommunikáltatni. Na most ilyen vonala volt az ELTE-nek volt, ahol az IBM ilyen kezdeményezés keretében kaptak hozzá támogatást pénzügyileg. Akkor volt a STAKI-nak, az NIF központnak, akik a Mellon alapítványtól hát kunyiráltunk egy kis pénzt, és ők fizették ezt egy ideig, és a KFK-nak, ahol a CERN-es együttműködés keretében alakult ki egy ilyen lehetőség. Tehát volt három ilyen analóg bérelt vonal kezdetben, és hát mindenki akart lenni a főcsővezető és hát a főszakértő.
De azért mi lettünk az erősebbek, és aztán...
Végül mi lettünk... Én azt gondolom, hogy ha most megnézzük, hogy azért azóta például az egyetemeknek milyen nehézségűt beütközött mondjuk egy UTP kábel beszerzése, akkor lehet, hogy nem jártunk rosszul, hogy az IF-hez kerültek ezek a dolgok.
Köszi szépen. Miklós, nem tudom, hogy pontosan testhez álló a kérdés, de a CERT, CSIRT, jelene, jövője betölti a funkcióját, be tudja tölteni bonyolult világunkba? Hova fog ez szigorodni? Hova fog vezetni? Csak pár mondatot, ha tennél már.
Ugyanaz a kérdéstől független ugyanazt a választ akarom adni, amit talán az elején is kicsit ügyetlenül mondtam, hogy azt hiszem, hogy ebben a kérdésben is, tehát hogy a CERT, CSIRT szolgáltatás, vagy az a munka, amit ezekben az intézményekben végeznek, ez hogyan alakul, és mennyire gyümölcsöző, és mennyire hatékony. ez nagy részben attól függ, hogy milyen az a közösség, milyen az a befogadó közeg, akikkel ők dolgoznak. És ebben nagyon fontos szerepe van az akadémiai szférának, az internet közösség magjának, ami mi vagyunk itt, az IF közösség, és annak a szellemnek, amit ez a közösség képvisel, és ami az internet igazi szelleme. Itt a Lajos az előbb említette, hogy akadémiai hálózat meg akadémia, és hogy ez milyen szép. Talán nem mindenki tudja, hogy honnan származik ez a szó. Akadémia, ez egy liget Athén közelében, ahol Szokrátész és a többi filozófus sétálgat a tanítványaival és a többi filozófussal, és beszélget. És ott születnek a gondolatok, ott beszélik meg a dolgokat. Ott van arról szó, hogy hogyan is vannak a dolgok. És az a szellem, ami itt most és évtizedek óta ebben a közösségben is tapasztalható, az az érdeklődés, hogy hogyan is vannak a dolgok. Az éppen ez az akadémiai szellem, és az az önzetlen, segítőkész, a dologra figyelő, ingyenes információáramlás, ami, és az a tudás, ami ebből fakad is, ami emögött van, és ami ennek részben oka és következménye, ez az, ami szerintem a legfontosabb is, amire legjobban kell vigyázunk, és amit legjobban megbecsülünk.
Köszönöm szépen ezeket az értékes gondolatokat, és ez méltó lezárása a kerekasztalnak. Ugyan készültem még egy általános kérdésre, de erre már esélyünk nincsen, hogy választ kapjunk tőletek, pedig az is egy izgalmas történet lett volna, és az internet jövőjét feszegeti. De hát államtitkár úr itt ma elmondta, hogy milyen szép jövő áll előttünk, úgyhogy itt semmiféle probléma nem lesz elkövetkezendő időszakban. Sőt, még jobb lesz minden. Köszönöm szépen, hogy elvállaltátok ezt a... Én legalábbis nagyon élveztem, nagyon sok tanulságot, és új információhoz is jutottam, és kívánom, hogy érezzétek továbbra is jól magatokat.